Kedves hallgatóim! Az elmúlt hetekben, a forró nyári időben a mezőgazdaság gondjairól elmélkedtünk ismétlésben is, hiszen olyan fantasztikus történések voltak itt a környezetemben, ahol élek, Csongrádon, földrengéstől kezdve óriási szélviharig, amit alig tudtunk túlélni, fák dőltek ki, az emberek teljesen kikészültek a forróság és a szélvihar hatására. Köztük voltam én is, így egy kicsit elmaradtam. Most azonban ismét visszatérek a képernyőn keresztül a világot, hazánkat is, de főleg most a európai térséget terhelő nagy gondhoz, problémához, ami az emberi cselekedetekből fakad. Ezek az emberi cselekedetek gyakorlatilag a háború cselekedetei, vagyis az, hogy itt a szomszédságunkban véres sok-sok szenvedéssel, kárral, emberi erőforrás pazarlással és egyéb rombolással járó háború folyik. Nem tudok szabadulni tőle. Természetesen felvethetné valaki, hogy itt Magyarországon is nagyon-nagyon sok gond és probléma van, miért nem azokat tűzöm napirendre. Nem szeretnék sem elfogult, elvakult kormánypártinak, vagy elvakult jobboldali politikai szemléletű embernek látszani. Nem lehetünk eléggé óvatosak a tekintetben, hogy mit mondjunk itthon, hogy ne idegenítsük el magunktól a környezetünkben lévő, esetleg más nézeten álló honfitársainkat. Én szeretném, ha azok az igazságok, amikről én próbálok információt adni, mindenki számára egyaránt elfogadhatóak lennének. Engedjék meg ezért, hogy ez alkalommal most még mindenképpen a külvilág eseményeivel foglalkozzam, és pedig azzal, hogy mi mozgatja a szereplőket az ukrán háború kapcsán. Sajnos nem lehetünk naívak, mert a médiákat, a különböző médiát hallgatva, hangzatos szólamokat hallunk sokfelé az önvédelmét harcoló ukrán népről. A magyar sajtó nagyon helyesen igyekszik azt hangsúlyozni, hogy az emberélet védelme fontos valóban, háború nem megoldás a konfliktusra, és mielőbb békére lenne szükség. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy Brüsszel mindent megtesz a háború további támogatásáért. Ez feltétlenül elgondolkoztatja az embert, hiszen sokan vannak közöttünk, akik azt látják, hogy talán a jelenlegi kormányzat túlságosan Brüsszel ellenes, de bocsánatot kérek, ezek után én azt mondom, hogy nem lehet eléggé értelmesen megfogalmazni álláspontunkat Brüsszellel kapcsolatban, ha nem látjuk ezt a fontos tény, hogy Brüsszel mindent megtesz a háború további támogatásáért. Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy az USA álláspontja, amivel ugye nagyjából mi egyetértettünk a hivatalos nyilatkozatok szerint háború kérdésében, azonban Trump elnök békét akar, és azt is ígért, azonban látjuk, hogy ez sem egyértelmű, egyrészt a megvalósítás igencsak késekedik. Másrészt, mert hogy különféle nézetek vannak azért Amerikában is. A Közel-Keleten véres harcok dúlnak, és az Egyesült Államok abban bizony nem kevésbé értek el, mint Ukrajna problémájában, így ez a kérdéskör kissé háttébb szorult náluk a fontossági listán. De főleg az a probléma, hogy vegyesek maguk az amerikai érdekek. Hát hogy hogyan jön mindez a mi gazdasági műsorunkban? Éppen az érdekek, főként a gazdasági érdekek kapcsán. Hiszen szeretném újra és újra kiemelni, hogy nem katonapolitikai szakértőként nyilatkozom. Vannak erre nálam avatottabb szakemberek, Horváth József, Földi László, szóval, akiknek ez a mestersége. De szeretném azt is kiemelni, hogy már ezek a katonapolitikai szakértők is eljutottak ahhoz, hogy minden fejlemény hátterében ott vannak a gazdasági megfontolások. Hiszen Monte Cuccoli óta tudjuk, hogy mi kell a háborúhoz. Pénz, pénz és pénz. egyre többen és egyre nyíltabban kimondják és megfogalmazzák, hogy itt elsősorban érdekek harcáról van szó. Eddigi munkáink során és előadásaimban az ukrán konfliktus számos más gazdasági aspektusára már ráirányítottam a figyelmet. Például elemeztük azt, hogy milyen gazdasági, reál gazdasági érdekek fűződnek Ukrajnához túl azon a katonapolitikai szemponton, hogy az USA számára kihívás jelentő orosz atomhatalommal szembe minden módon szorosabbra igyekeztek az elmúlt időben vonni az úgynevezett NATO védelmi szövetség gyűrűjét, és hát ugye ezt tudjuk nagyon jól, hogy a oroszok kezdettől nehezményezték. Az események azonban eléggé nyilvánvalóvá tették, hogy a NATO hatalmak ilyen közelsége, amit az ukránok számára nyújtott segítség kapcsán el lehetett érni, bizony az orosz államra veszélyt jelenthet, tehát nem volt oktalan az oroszoknak ettől való félelme, ezért szerették volna, és ezért ragaszkodtak nemzetközi fórumokon az oroszok ahhoz, hogy távolabb tartsák határaiktól a NATO országokat, és legyen lehetőleg semleges Ukrajna. Hiszen most látjuk, hogy a rakéták, az ukrán drónok meg a napjainkban támadják ukrán területről Moszkvát, az orosz állam fővárosát, pedig ezek a háborús cselekmények a NATO hatalmak segítsége nélkül nem folytatódhatnának. Tehát, hogy így mondjam, itt van a NATO az ukrajnai térfélen. Őszintén szólva, ez egy kicsit kérdésessé is teszi, hogy a NATO valóban védelmi jellegű egyesülés-e, hiszen az NATO nyomulása Oroszország körül olyan, mint egy óvatos, lassú, ám de célzatos támadó manőver. Tudjuk, hogy számos ország az orosz határok mentén NATO ország, és hát ez nagyon komoly kihívást jelent természetesen az orosz atomhatalom számára, hiszen ha valakinek a fővárosát támadják közelről, hát ugye nyilván, hogy az már több a kettőnél, ha a határán kívüli ország mondjuk elvileg nem akarja is megtámadni, de ez a lehetőség nagyon veszélyes számukra, most be is bizonyosodott. De hát nem katonapolitikai megfontolásokról akarunk elmélkedni. Azonban úgy látszik, hogy a legutóbbi dróntámadások nyilvánvalóan arra jelentenek késztetést, hogy az orosz fél tovább folytassa a háborús cselekményeket ukrán földön. Hiszen ha egy ország fővárosát támadják így módon, hát nem lehet békekötési hajlandóságot elvárni a másik féltől. De hát végül is kinek és miért érdeke, hogy folytatódjék ez az ukrán-orosz háború? Hát magának az orosz népnek bizonyára nem. Hiszen nem menekültek volna el ennyien szülőföldjükről, ha igazán magukénak érezték volna ezt a háborút. Alig ha csökkent volna Ukrajna népessége olyan katasztrofális mértékben, csak nem a felével, mint ahogy láthatjuk. 2020-ban az ENSZ adatai szerint mintegy 44 millió fő élt Ukrajnában. 2014 előtt körülbelül 52 millió volt a lélekszáma. Az ENSZ 24-re 37,9 millió főt mond, a Kijev által ellenőrzött területeken pedig egy 29-33 millió közötti lakosság van. A hivatalos adatok szerint 5-6 millió ukrán él menekültként külföldön, és hát jelentős volt az Oroszországba áttelepültek száma is. Vagyis nem lehet egyáltalán azt mondani, hogy a háború úgymond az ukrán népért, annak érdekéért, annak a hazájáért folyik. Hiszen a nép azt mondja, hogy inkább elmegyek erről a területről. Természetesen a hivatalos válasz az, hogy Ukrajna és Brüsszel a szuverenitást védelmezi. Tehát mi nagyon jól tudjuk, hogy sajnos a nagyhatalmak a történelem során egy-egy ország szuverenitását akkor vették figyelembe, amikor akarták. Lásd Trianont, tehát már előtte mondjuk például Lengyelország esetében Lengyelország feldarabolását a 19. század végén. Aztán Trianon után a hitleri csemmorva megszállást, azt is tolerálták a nagyhatalmak. Ugyanakkor van ellenkező és nagyon pozitív példa is, hogy Sopron, a hűségvárosa, népszavazással ki tudta kényszeríteni a nagyhatalmi önkényekkel szemben a városnak Magyarországhoz való maradását, pontosan Magyarországhoz való tartozását. Mert szépen hangzanak a Wilsoni elvek, de a nagypolitika többnyire nem arról szól, hogy a népszavazás eldöntheti, mit akarnak az emberek. Az orosz ajkú lakosság világosan kinyilvánította autonómiára való igényét Ukrajna esetében, aztán azt is, hogy Oroszországhoz óhajt csatlakozni, mikor az autonómia igényét folyamatosan nem utasították. Tudjuk persze, hogy Nyugat-Európában ez veszélyes precedens, baszkok, írek mindenütt jelenthetnek komoly problémát. Így ezt a szempontot figyelembe sem veszi Brüsszel. Nézzük meg, milyen témákat tárgyaltunk már eddig is meg gazdasági szempontból a háború kapcsán. Látni való volt, hogy a majdani, már a majdan, nagy betűvel írom magamban a fejemben ezt a majdan szót, ugye, amit úgy hívtak, hogy a majdani kormánybuktatás, az ekkor hatalomra került nyugatbarát kormányzat Ukrajnában, már ez alatt, illetve ezt követően is, jelentős földterületek kerültek multinacionális birtokba, főleg amerikai vállalatok birtokába. Ennek feltétele volt a törvényhozás, ilyen értelmű változtatása. Tudjuk, hogy nálunk is micsoda harc és küzdelem folyt egész végig napjainkig azért, hogy a föld külföldi kézbe ne kerülhessen. Van egy intézmény, az úgynevezett Oakland Institute Amerikában, amely 2023-as jelentésébe, tehát viszonylag nem nagyon régi, rámutatott, hogy az oligarchák és a nagy agrobiznisz cégek által birtokolt földterületek 9 millió hektárnyi nagyságúak. Európai, amerikai és szaúd-arábiai tulajdoni bejegyzések alapján Ukrajna földterületének csak nem egy harmadát teszik ki, 28%-át. Ami talán az egyik legszomorúbb tényfeltárási eredmény, hogy a tulajdonosok között jelentős arányban amerikai nyugdíjbiztosító intézetek szerepelnek, ennek utána néztem. Ott van egy bizonyos NCH Capital nevű magánbefektetési alap, mely közvetítette ezeket a jó befektetéseket a nyugdíj alapok vezetésének, akik az amerikai nyugdíjasok megtakarított pénzét ide helyezték ki. Nem mondhatunk más, mint hogy szomorú ez a folyamat, melyben az amerikai nyugdíjasok jövedelmét az ukrán földek kizsákmányolásával, mert erről van szó, érik el. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a így birtokolt hozamokat kiviszik Ukrajnából, annál hát hazautalják Amerikába. És a tulajdonosoknak biztos, hogy nincs abban érdekeltségük, hogy az egyébként rendkívül alacsony kelet-európai bérek helyett valamely jobb bért fizessenek. Más szóval a nyugati jólétnek még nyugdíjas korban is a keleti nyomorúság a feltétele. Ez olyan sok szempontból tűnik igaznak, hogy engem végtelenül elszomorít. Ha jogi feltételek megengedik, de hát éppen azért volt az a bizonyos politikai változás kikényszerítése a sárga sálakkal, hogy a jog igazodhasson a kormánybuktatók igényeihez. Hogyha ez így van, akkor a külföldi tulajdonú birtokokon akár GMO-s termékeket is termelhetnek. Erről vannak információk, hogy már most is így van, és ezért különlegesen félnek azok a ukrán gabonától, akik nem szeretnének ilyen génmódosított termékekkel elárasztott európai piacot látni. Így nem kell, és nem kellene, ha ez még szélesebb körül lenne, tengeren túlról szállítani ilyen termékeket az amerikaiaknak, mert el lehetne vele árasztani az európai piacokat innen a szomszédból is. Különösen, ha beléptetnék Ukrajnát az Unióba. Ez a Kalifornia intézet, ahonnan információink származnak, az Oakland Institute, egy független agytöröszt az USA-ban. Kifejezetten nemes célokért küzd, és nem tegnap óta. Ez az intézmény több, mint csupán elemzőközpont. Nem csak eszmékkel, elméletekkel foglalkozik, tehát nem csak elméletben véd bizonyos gondolatokat, eszméket, de konkrét segítő tevékenysége is közreműködik, korunk égető társadalmi problémáinak, szociális, gazdaság és környezetvédelmi kérdéseinek, földdel kapcsolatos kérdéseinek a megoldásában. Tevékenységük legfontosabb jellemzőinek azt hirdetik, hogy hangjává akarnak válni azoknak, akiknek nincs érdekérvényesítő képességük, és ilyenek a farmerek, az állattartók, a halászok, a benszülöttek, és vannak más olyan marginalizált népcsoportok, akik éppen az úgynevezett fejlődés címén sodorodtak a szélre. Felelőssé teszi ez az intézmény a kormányzatokat és nagyvállalatokat, intézményeket azért, amit tesznek, ha azok az emberiség és a föld kárára vannak. Rávilágítanak a környezetvédelem igazságossági kérdéseire, kampányokat, kongresszusi meghallgatásokat szerveznek, és küzdenek addig, amíg a sérelmet szenvedettek, igazságot nem szolgáltatnak. Én lenyűgözve olvastam ennek az intézménynek a tevékenységéről. Támogatást nyújtanak az érintett közösségeknek, a helyi hatóságokkal szorosan együttműködve. Van egy nemzetközi kampányuk, amelynek az a neve, hogy a földünk a miénk. Nos, igen. Ez a világ egészéért felelősséget vállaló társadalom. Ez is Amerika. Nem csak a szemünkben néha úgy tűnő, kissé önző és csak a saját érdekeit kereső társadalom. Milyen érdekel, ahogy ezt láttuk az előbb a nyugdíjas intézeteknek a magatartásánál. Milyen érdekes, hogy ez az intézmény, ez a kaliforniai intézmény már a 2010-es évek elején felfigyelt arra, hogy mi történik Ukrajnába. Rámutattak, hogy a nemzetközi pénzügyi szervezetek általában, de Ukrajnába kimondottan, az agrobiznisz nagyhatalmú cégóriások érdekében tevékenykednek. Például a Világbank első pillantásra dicséretesnek tűnő törekvése az, hogy az üzleti élet legyen az egyes országokban minél akadálymentesebb. Ugye ez olyan jól hangzik. De hát a tényleges cél nem ez. Az úgynevezett BBA projektjük olyan változásokat erőltet az országok jogrendjében, amelyek lehetővé tették a földek külföldi kézre játszását. Ez volt a helyzet Ukrajnában is, mely a világban 10 kísérleti országok közé tartozott. Az intézet elemzése szerint semmi nem szól amellett, hogy a világban javaslatai valóban az ukrán társadalomi, az ottani lakosság érdekét szolgálták volna. Mert leginkább a multicégeknek, multiagrárcégeknek kedveztek. A bank aktivitása és kölcsönei reformprogramja Ukrajnában abba az irányba hatottak, hogy elősegítsék a nagy külföldi ipari holdingok terjeszkedését az ukrán mezőgazdaságba, nyilatkozta az intézmény, az Oakland Institute egyik vezetője, egy híres kanadai jogi iroda vezetője. A vállalkozások pusztító hatása voltak szerint az életszínvonalra, a szegénység terjedésére. Így fogalmaz az Oakland Institute jelentése. Ukrajna nagy részének, a mezőgazdasági szektor egészének a kontrollja, amely a világ harmadik legnagyobb kukoricatermelője, ötödik legnagyobb búzatermelője, olyan kritikus tényező, amit sokszor figyelmen kívül hagynak. Az elmúlt években 1,6 millió hektár földet szereztek meg külföldi korporációk. Valójában Orwelli kettős beszéd az, hogy mindez a fejlődés érdekében történt, hiszen amit a tények mondanak, az azt jelenti, hogy épp az ellenkezője igaz. A jelentés tehát megfogalmazta, hogy a segélycsomagok, amelyek a rendkívül helyzetben végrehajtandó reformokhoz hozzá vannak kötve a nemzetközi intézmények részéről. Milyen rombolóan hatottak az ukrán életszínvonalra? Hogyan növelték a szegénységet az országban? Az EU által támogatott reformok a mezőgazdasági szabályozást illetően, ahogy említettem már, az agrobiznisz vállalkozóit hozzák előnyös helyzetbe. Az ország természeti erőforrásait és termőföldjét nagy részben a külföldi vállalatok kezére játszották. Az EU társulási szerződés tervezetének is van egy klauzulája, mely mindkét fél számára a biotechnikai eljárások használatának kiterjedését írja elő. Bocsánat, ezt az Ukrajnát szeretné Brüsszel mielőbb EU tagnak látni? Hát nem csoda, hogy a magyar emberek többsége nem így gondolja. Egy másik téma. gazdasági téma. Azt is elemeztük korábban, hogy az ukrán természeti kincsek milyen nagy szerepet játszanak a nyugati országok úgymond kapcsolat építésében. A Világgazdasági Fórum egyik összeállítása szerint Ukrajna a világ legnagyobb ásványi nyersanyag beszállítói közé tartozik. Globális készletek körülbelül 5%-át birtokolja. Az ország mintegy 20 000 ásványi lelőhelyen rendelkezik, 116 különböző típusú ásvány vonatkozásában. A háború ellenére Ukrajna rendelkezik Európa legnagyobb titán készletével. Ez a világkészlet 7%-át teszi ki. A titánérc elengedhetetlen az űrkutatás, orvostudomány, autóipar, hajógyártás számára. 2022. februárjában az orosz támadás előtt Ukrajna kulcs szerepet játszott a katonai szektor titán ellátásában, világszerte. Az ország Európa egyik legnagyobb lítium készletével is rendelkezik, becsült mennyisége 500 000 tonna, ami nélkülözhetetlen az akkumulátorgyártás, kerámia, üvegipar számára. Ukrajna világ 5. legnagyobb gallium termelője, kulcsfontosságú elem a félvezetők és ledek gyártásában. Emellett az ország kiemelkedő neon termelő volt, rendkívül tiszta félvezetői minőségű neon 90%-át biztosította az amerikai chip gyártás számára. Hát ugye érthető, hogy Amerikának ilyen mesztelen gazdasági alapon is érdeke Ukrajna valamilyen formájú birtoklása. Ukrajna meg jelentős berillium lelőhelyekkel rendelkezik, ami az atomenergia, űrkutatás, katonai ipar, akusztikai, elektronikai szektor számára fontos. Az ország uránkészletei kulcsfontosságúak, tehát az atomenergia és a hadipar számára. Van ilyen elem is, nekem ezek természetesen kínaiak, mármint hogy kínaiul vannak, de a műszaki emberek nagyon jól értik. Úgynevezett cirkónium és apatit fontos szerepet játszik a nukleáris és orvosi termelésben. De hát a közember száma is érthetőbb, egyszerűbb dolgokban, mint például a kiváló minőségű vasérc és mangán készletek is Ukrajna rendelkezésre állnak, amelyek hát igen fontosak az acélgyártásban, különösen a úgynevezett zöld acélgyártásban. 2021-ben Ukrajna által biztosított acéllemez az import 43%-át tette ki az EU-ban. Kirovohrádi és Dnyepropetrovszki területeken található nikkel és kobalt, amelyek igen jelentősek. Ukrajna grafit készlete a világ tartalékának 20%-át teszik ki. A világ 10 legnagyobb beszállítója közé tartozik, számos egyéb nyersanyag területén is, bróm, magnézium, mangán, tőzeg, nyersvas, kaolin. No tehát, ebből láthatjuk, hogy mennyire fontos ez a reálgazdasági, mondhatjuk azt, hogy műszaki tényező. A heti Világgazdaság már korábban is így írt a témáról, szó szerint idézem. A Washington Post már korábban is arról írt, hogy a háború Ukrajnában az ásványkincsekért folyik. A probléma az, hogy az ásványkincsek nagy része Ukrajna keleti felében található, mely részben orosz megszállás alatt áll, részben pedig a háború helyszíne, épp a legfontosabb helyszíne. Ebből azért kiderül, hogy a oroszok sem csak kizárólag az ukrán földön élő orosz nyelvű polgárok miatt akarják ezeket a területeket hatalmukba tartani. Egy amerikai republikánus szenátor pedig egyenesen úgy fogalmazott, hogy a hatalmas ásványi kincs Oroszország és Kína birtokába kerüljön, ezt nem lehet hagyni. Csak hogy az amerikaiaknál hamarabb kapott észbe a háttérhatalom központja London, hiszen a háttérhatalom központja, pénzügyi hatalom központja leginkább a londoni City. 2025 elején, hát mondjuk az éppen még a tele volt, az Egyesült Királyság miniszterelnöke és az ukrán elnök hosszú távú együttműködési megállapodást írt alá január 16-án Donald Trump beiktatása előtt Kijevvel. Ennek hivatalos célja a két ország közötti kapcsolat megerősítése volt. Keir Starmer, az Egyesült Királyság miniszterelnöke és Zelenszky ukrán elnök 100 éves barátsági megállapodást írt alá Kijevben. Ez hosszú távon garantálja Nagy-Britannia gazdasági katonai támogatását Ukrajna számára, de nem ingyen. A ritka fémekhez való hozzáférés a kiemelt fontosságú része ezeknek a tárgyalásoknak. A másik ilyen kapcsolat, ami már a britekkel fennállt, az a hiteltámogatás volt, hiszen jelentős hiteleket kaptak a fegyverszállításokhoz az angol kormánytól. Olvastam az interneten a House of Common Library egy olyan szövegét, amit most ez év március 12-én adtak közre. Az USA kormánya változtatott Ukrajnához fűződő kapcsolatán, közvetlen kapcsolatba lépve az oroszokkal, hogy megoldják a konfliktust, és egyben a nyersanyagokra vonatkozó egyezményt kössenek átmenetileg, felfüggesztve a katonai segélyek és titkosszolgálati támogatást. Ez idő alatt Nagy-Britannia kormánya viszont megerősítette támogató álláspontját Ukrajna felé, pénzügyi és katonai segítségnyújtás terén, és egy békecsúcsot hívott össze a korábbi katonai segélyezés tárgyában. Na ugye milyen, hát természetesen az angol szövegnek a fordítása volt. De azért ugye milyen kettős beszéd, békecsúcsról beszélnek, a katonai segélyezést értik rajta. Kerr Starmer közölte, hogy már 2,2 milliárd forint kölcsönt adtak katonai segítség céljára, most még további 1,6 milliárd font exporthite, nem forintról, hanem fontról van szó értelemszerűen, font exporthitelt biztosítanak 5000 rakéta vásárlására. Persze a miniszterelnök mindjárt hozzáfűzte, hogy ennek milyen nagy hatása lesz a belfasti termelőhelyen, mert munkahelyeket fog teremteni. Így érik el a politikusok, hogy a politikai céljaikat az emberek támogassák. Tehát jól látható, hogy az összes félre USA, Anglia, az Európai Unió, és hát persze az oroszok is, egyik kiemelt célja az ásványkincsek megszerzése, hiszen a ritkafémek kiemelten fontos részei a modern technológiának, ezt az előbb eleget hangsúlyozta, és a világ etéren nagyon függött Kínától, mely ezeknek a termékeknek a legnagyobb szállítója volt. Meg most is az. Nemzetközi politikai helyzet romlása viszont a normál üzleti szállításokat napjainkban nagyon akadályozza. És hát mindezekhez ugye kapcsolódik a fentebb már elkezdett téma, a hitelkapcsolat. Hiszen Ukrajna hatalmas államadósággal küzd, amelynek mérete meghaladja a GDP-je nagyságát. Az IMF világban USA, EU és a G7-ek más államok egyaránt, ugyancsak Kanada, Norvégia, Lengyelország, Csehország, Dánia célzott támogatásokat adnak, ezek energiainfrastruktúra, kórházoktatás céljait szolgálják, ez tiszteletre méltó. Japán hosszú távú újjáépítési hiteleket, technikai segítséget ajánl. Magánszektor nem jut piachoz Ukrajnából, csak nemzetközi biztosítás vagy állami garancia mellett működik bármilyen új kötvénykibocsátás. Vannak most olyan úgynevezett warrant kötvények, amelyeket a GDP-hez vannak kötve, ezeket éppen napjainkban vonták átütemezés alá, mert persze, hogy nem tudták fizetni az ukránok. Ukrajna a nyugati finanszírozások függvényeképpen tud csak létezni. Ezek hiány az ország csődbe menne. Úgy tűnik, hogy bár a jelenlegi amerikai vezetés valóban szeretne békére jutni, elérni a békekötést, de lehetőleg azért úgy, hogy az oroszokkal a viszony ne romoljon nagyon végletesen meg, viszont azt is láthatjuk, hogy a hozzáállásban, ahogy erre már a bevezetőben utaltam, az USA-ban is különböző érdekek összeütközését tapasztalhatjuk. Nagyon is vannak olyan amerikaiak, amelyek egyenesen érdekeltek a háború folytatásában, nyilván ilyen a hadipari lobby, de olyan nyilvánvaló megfogalmazását a háború folytatásához való ragaszkodásnak kevés helyen láttam, mint a Foreign Affairs hasáblain olvasható cikkben. Ezt a tanulmányt az emeli ki a többiek közül, hogy egész világosan kimondja, hogy a hagyományos eszközökkel indított orosz támadás mostanra már drónháborúvá változott, és az ukrán hadipar ezen a területen hatalmasat fejlődött. A közelmúlt ukrán dróntámadások sok milliárdos kárt okoztak az oroszoknak. Az USA bizonyos illetékesei számára tehát az ukránokkal való együttműködés rendkívül hasznosnak tűnik, mondhatnám kifizetődőnek. Hiszen az ukránok beépítették a mesterséges intelligenciát a drónjaikba, én gondolom, hogy ebben azért amerikai segítség bőven benne volt. Trump azt mondta, hogy rendkívül fontos a hadiparban, a védelmi iparban, ahogy ő fogalmaz, az innováció. Nos, szóval fogják az elnököt ezek a szerzők, akik ezt a cikket írták, méghozzá ők a szakma legilletékesebb szakemberei, azt írják, hogy Ukrajna első rangú laboratóriummá vált. A háború módot ad a fejlesztések tesztelések kipróbálására, tehát csak folytassák tovább. Az ember szinte megdöbben a cinizmus mértékén, amikor ezt olvassa. Eszerint ugyanis egyértelmű érdek a háború folytatása. Kit érdekel a háborúban az emberek sorsa, anyagi értékek pusztulása? Fontos az innovációk kipróbálására, amiben valóban versenyeznek az amerikaiak és ukránok és az oroszok is. Íme a sötétség hatalmainak a logikája. Íme a hadipart mozgató anyagi és hatalmi érdekek. Kedves hallgatóim! Ezeket a dolgokat azért gondoltam elmondani önöknek, hogy lássunk tisztán. Ne csak a szép humanista mondatokat lássuk meg, hanem azokat a gazdasági érdekeket, amelyek a mammon uralmához kötődnek, és mi, akik igenis vállaljuk azt, hogy idealisták vagyunk a tekintetben, hogy mi hiszünk egy felsőbb hatalomba, a jóisten jóságában, mely az embereket nem arra teremtette, hogy egymást gyilkolják. Ne engedjük tehát magunkat befolyásolni semmi olyan szempont vagy nézet által, amely a háborút támogatja, hanem fedjük fel önmagunk és mások előtt is, hogy ez tulajdonképpen anyagi érdekeket szolgáló folyamat, mely embertelen. Mi keresztények embertelen folyamatokat nem támogathatunk. Köszönöm a figyelmüket!
Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Mária Rádió.